Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai délelőtt folyamán én egy olyan kérdésről szeretnék szólni, amiről az ember szinte azt gondolja, hogy hát ennyire hétköznapi kérdés, hát ez olyan alapkérdés, hát nem inkább valami végidővel kapcsolatos, nagyon fontos kérdésről kéne szólni. De majd látni fogjuk, hogy az a kérdés, az a nagyon egyszerű kérdés, amiről ma szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, az üdvösségünknek az alapja és feltétele. És ehhez szeretném felolvasni János evangélium a 21. fejezetéből, azt a párbeszédet, amely Jézus és Péter között történt az utolsó találkozáskor. János evangélium a 21. fejezet 15-től 17-ig így olvassuk. Mikor azután megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta néki: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki: Legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondta néki: Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki: Őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta néki: szeretsz engem? És mondta néki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki Jézus: Legeltesd az én juhaimat. Nagyon-nagyon jól ismert ige szakasz ez, ugye mindannyian ismerjük kívülről ezt a történetet. Ugye Péter háromszor tagadja meg Jézus Krisztust, és háromszor kérdezi Jézus tőle, hogy szereti-e őt. Ezt a történetet nagyon sokszor végig gondoltuk már Péter szempontjából, hogy milyen fájó lehetett Péternek mindez a helyzet. Ráadásul, hogy Jézus kérdezi Pétertől, hogy szeretsz-e engem. Nem Péter kérdezi Jézust, hogy Uram, még mindig szeretsz engem, annak ellenére, hogy én megtagadtalak téged. Sokszor végig gondoltuk már ezt a történetet, de én azt szeretném ma föltenni azt a kérdést, hogy ha Jézus most itt állna mellettünk, és megkérdezné tőlünk, hogy szeretsz-e engem, mit válaszolnánk rá? Én azt hiszem, hogy mindannyian azt mondanánk, hogy igen, szeretjük őt. De vajon Jézus felteszi ezt a kérdést nekünk? Jeremiás könyvéből olvasunk el egy igét, Jeremiás könyve 12. fejezetének a 3. versét, Jeremiás 12, és ott a 3. versnek csak az első részét olvasom föl, mert a mi gondolatmenetünk szempontjából most ez a lényeges. Jeremiás 12, és ott a 3. versnek az eleje ezt mondja: Engem pedig ismersz te, Uram, látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzéseimet. Csak idáig. Ismersz, Uram, látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzéseimet. Mit mond ez az ige? Az Isten mindannyiunkat vizsgál. Az Isten nem csak a cselekedeteinket nézi, hogy mi mit teszünk, vagy mit szólunk, hanem a mi szívünket is nézi. Megvizsgálja az iránta való érzéseinket. Hadd kérdezzem, hogyha Jézus tőlünk kérdezi ezt, hogy szeretsz-e engem, miért egy szívbe markoló kérdés ez a mi életünkben is? Mert ugye mi nem tettük azt látványosan, amit Péter tett, ugye? De mégis Jézus kérdezi tőlünk, hogy szeretsz-e engem. Emlékszünk, mit mond János apostol az ő első levelében? Mi megismertük az Istennek hozzánk való szeretetét. Mi megismertük. Az egész Biblia az Isten szeretetének a megmutatása. És ha belegondolunk abba, az Isten, ami irántunk való szeretetét, nem tudta jobban megmutatni, mint hogy Jézust elküldte. Jézusban mutatkozik meg leginkább az Istennek a szeretete. Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy Jézus, amikor eljött a földre, mit vállalt azért, hogy bennünket megmentsen, de én most szeretnék egy olyan idézetet felolvasni, ami engem nagyon-nagyon elgondolkodtat. Jézus élete című könyv 83-84. Oldaláról. A következőt olvasom. Jézus, bár a béke fejedelme volt, mégis kivont karddal kellett érkeznie. Ő a béke fejedelme volt, de a kivont karddal kellett érkeznie. Őt, akire Izrael hagyomány és vallás rendszere épül, ugye az egész ószövetségi vallási rendszer, a ceremoniális törvények mind rámutattak a bekövetkező, az eljövendő megváltóra. Tehát őt, akire Izrael hagyomány és vallás rendszere épül, e szertartások ellenségének és lerombolójának tartják majd. Őt, aki kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, törvényszegőként ítélik el. Őt, aki azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, minek nevezték Jézust? Beelzebúbnak, ördögök vannak benned. Mit kellett Jézusnak elszenvednie? Utána azt mondja, senki a világon nem értette meg. Szolgálata során egyedül járt. Tudunk egy valakit is mondani Jézus életéből, aki átérezte az ő küldetésének súlyát, és támogatni tudta Jézust ebben a küzdelmében a földön? Senki meg nem értette. Jézus egész életében magányos volt. Szolgálata során egyedül járt. Anyja és fivérei nem fogták fel küldetését, még tanítványai sem értették meg. Örök világosságban lakozott, egy volt Istennel, de földi élete magányban telt el. Azonosult velünk, hordoznia kellett bűneink, bajaink terhét. Most jön egy újabb ellentétpár, figyeljük. A bűntelennek éreznie kellett a bűn szégyenét. A békesség kedvelőinek harcban kellett élnie. Az igazságnak hamisság közepette, a tisztaságnak hitványsággal. Minden bűn, viszály, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, szenvedés volt Jézus lelkének. Egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet. Letette a saját dicsőségét, és magára vette az emberiség gyengeségét. Én úgy gondolom, hogy ennek minden egyes gondolatán érdemes lenne igazából elidőznünk, hogy Jézus mi mindent vállalt azért, hogy nekünk életünk lehessen. És ezek után, hogy ő ezt vállalta, mi érettünk, ezek után mit kérdez? Szeretsz engem? Az embernek nem természetes, hogy azt mondja, hogy hát persze, hogy szeretem. Olyan érdekes, amikor a Biblia az Isten ember iránti szeretetéről beszél, akkor nagyon sokszor úgy szólítja meg, és azt mondja az embernek, nem úgy, mint az emberiségnek, hanem személyesen megszólít bennünket. Emlékszünk az egyik legszebb Jeremiási ígére? Örökké való szeretettel szerettem a világot? Szerettelek téged. Hadd mondjam, annyira elgondolkodhatott, az is egy másik idézet, amit olvastam még régebben, csak a lényegét tudom elmondani, hogy mindaz az emberi szeretet, ami felhalmozódott ebben a világban, mindez a szeretet összességében egy kis csermelyhez hasonlít az óceánhoz képest, tehát ami az emberi szeretet összessége az Isten végére mehetetlen szeretetéhez képest. Tehát ha mi ezt valahogy meg tudjuk érteni, valamilyen módon, hogy bennünket is hogy szeret az Isten, akkor azt hiszem, hogy mindannyian azt mondjuk, hogy igen, hát mi persze, hogy szeretjük az Istent. Persze, hogy szeretjük. De vajon szeretjük-e mi az Istent? Szeretjük-e mi Jézust? És én a mai délelőtt folyamán erről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Tudnélik, az ige tükröt tart elénk. Jézus egyértelműen elmondja azt, hogy mit jelent őt szeretni. Miben nyilvánul ez meg? Hadd kérdezzem, emberi kapcsolatainkban is nem könnyen kimondjuk, átöleljük, szeretlek. De igazából mit jelent az, hogy szeretni valakit? Jézus elmondja nekünk az igében félreérthetetlenül, hogy milyen ismérvei vannak annak, hogy őt szeretjük, vagy nem szeretjük. És hadd mondjam, meg fogjuk látni, hogy ez a kérdés az összes nyomorúságunk oka, illetve a győzelmünk záloga. Ha mi nem szeretjük őt igazából, akkor ez minden bajnak a forrása és a nyomorúság minden oka. De ha szeretjük, ez az igazi megoldás, az üdvösségnek az útja és az egyetlen lehetősége. Nézzük is meg akkor ezek után olyan elgondolkodtató, hogy Jézus, amikor Pétert visszaiktatja a szolgálatba, egyetlen egy dolgot kérdez. Szeretsz-e engem? Nem azt kérdezi, hogy tudod-e és emlékszel-e az összes tanításomra, amit én mondtam neked. Nem ezt kérdezi. Kérdezem, fontos ez emlékezni Jézus szavaira? Nagyon fontos. Nagyon fontos. De Jézus mégse ezt kérdezi. Szeretsz-e engem? Hadd kérdezzem, miért ezt kérdezi, hogy szeretsz? Miért nem az, hogy emlékszel-e az összes szavamra? Miért ezt kérdezi? Igen, hogyha szeretem őt, és vele élő közösségbe vagyok, akkor a lélek mit fog tenni azokkal az igazságokkal, amiket hallottam, de lehet, hogy éppen már elfelejtettem? Eszünkbe jutott. Hogy van a Jézusi ígéret? Ne aggódjatok, a ti atyátok lelke majd az eszetekbe fogja juttatni azt, amire akkor szükségetek van. Ez nem azt jelenti, hogy félretehetem az igét, mert nekem tanulnom kell azzal élni. De ki az, aki minden ígére mindig emlékszik? Értjük? De ha én szeretem őt, vele élő közösségben vagyok, akkor a megfelelő helyen a megfelelő igét fogja majd az én ajkamra helyezni, és fogok tudni szólni az ő szeretetéről, és arról a kérdésről éppen, amiről éppen szólnom kell, vagy éppen hallgatni, hogyha arra van szükség. Na akkor ezek után nézzük meg a tükröket. Én 4 pontban szeretném összefoglalni, hogy mik azok az ismérvek, alapvető ismérvek, aminek alapján le tudjuk szűrni azt, hogy mi igazából szeretjük-e őt, vagy nem. Vajon mi lesz az első, amit szeretnék megemlíteni? Az engedelmesség, így van. Nézzük meg János evangéliumából, olvasnék néhány igét a 14. fejezetből. János evangéliuma, 14. fejezet, ott olvasuk el először a 15., a 21., majd utána mondom, csak egy-egy bibliavers, mindegyik ugyanezt mondja. János 14:15. Azt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. A 21. vers ugyanezt mondja mindegyik. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magam annak. Micsoda hatalmas ige. Mit mond tovább a 23. és a 24. vers? Ugyanígy. 14. fejezet. Felelt Jézus, és mondta néki. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyájé, aki küldött engem. Csak ebből a fejezetből olvastunk, de János első levelében is több helyen látjuk, ez az Isten szeretete, ez Jézus szeretete, az ő parancsolatainak a megtartása. Na de ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha egy igét elolvasnánk, és ebből az igéből nagyon sok minden rá fog világítani erre a kérdésre, hogy szeretjük-e mi igazából az Istent. Lukács 16:13 a következőt mondja. Lukács evangéliuma 16. fejezet 13. versében A nagyon jól ismert igét olvassuk el, ami nagyon metszően fájó tud lenni az embernek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Mit mond ez az ige? Nem szolgálhattok két úrnak. Mert ha az egyiket szolgálom, nincs az, hogy mind a kettőt egyszerre szolgálom. Isten és a sátán szolgálata az merőben ellentétes. Nincs egy közös pont, egy közös mesdje. És ha én cselekszem a rosszat, akkor mit mond? Akkor gyűlölöm a másikat. Akkor nem szeretem. Hadd kérdezzem meg, van úgy az életünkben, vannak még olyan dolgok, amikről tudjuk, hogy ez nem helyes, ezt azért nem így kéne tenni, vannak ilyen dolgok? És mi végig gondoljuk, hogy ha mi választjuk a rosszat következetesen, akkor az Istent nem igazából szeretjük? Akkor azt a másik dolgot jobban szeretjük, nem? Akkor jobban szeretjük, és a másikat nem szeretjük annyira. Jézus azt mondja, a másikat akkor gyűlöli. Azt szeretem igazából, amit én választok. Hadd kérdezzem meg, az előttünk álló idő miről fog szólni? Az előttünk álló idő miről fog szólni? Kinek engedek? Tessék? A választásról. Kinek engedek? Az Isten parancsolatainak, amiért mi fog járni? Hát üldözés, nehézség, nagyon komoly helyzetek fognak előadódni. Na most hadd kérdezzem meg egy ilyen választásban, mert most azt mondjuk, hogy persze, hát bizonyos értelemben ugye megtartjuk a törvényt, de egy ilyen választásban mi lesz majd velünk, hogyha mi nem szeretetből tartjuk meg az iránta való szeretetből az ő törvényét? Ismerjük ugye a Jób ígét, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Ugye ismerjük az igét, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, mert nem, hát mi a bűnt megvetjük. Na de a nyomorúságnál, hát azért már csak jobban szeretjük a bűnt, mert hát azért a nyomorúság, nem, szóval értjük? Tehát vigyázat, ember, vigyázz, nem akkor, vagy nem úgy mérhető le az én Isten iránti szeretetem, hogy most, amikor nyugdíjas vagyok, vagy a munkahelyemen is el tudom intézni a szombatnap kérdését, akkor én megtartom a szombatot, és szeretem az Urat. De amikor majd jön az, hogy nem adhat, nem vehet, stb., akkor ki fog tudni megállni a próbatételben? Egyes egyedül az, aki nem külső formából, nem egy szokásból, hanem az Isten iránti mélysége szeretetből tartja meg az ő parancsolatait. Olyan érdekes csak a hétköznapi életben is. Hadd kérdezzem meg, egy férj szereti akkor a feleségét, ha állandóan olyanokat csinál, amire a felesége azt kéri, hogy ezt ne tedd, ne szólj így, ne csináld ezt. És a férje mégis azt teszi, akkor igazából szereti a feleségét? Akkor kit szeret igazából? Önmagát. Tehát a szeretetben egyértelműen az van benne, hogy keresem a másiknak az akaratát, a kedvébe akarok járni. És ha ezt nem teszem az Istennel kapcsolatban, akkor tulajdonképpen őt megvetem, gyűlölöm, és az én bűnömhöz ragaszkodok. A világ, e világ fejedelmét követem, és neki szolgálok, neki adózom engedelmességgel. Hadd mondjam, nagyon sok mindent lehetne még ennél a kérdésnél szólni, de egyetlen egy gondolatra szeretnék visszautalni az alapigéből. Az alapigéből ezt lezárásként, ezt az első ismérvet, amiről most beszéltünk. Nem tudom, hogy emlékezetből, nevetítsd ki, emlékezetből szeretném kérdezni, hogy ugyanúgy hangzott-e Jézusnak a három kérdése Péterhez? Ugyanazt kérdezte mindig? Vagy volt némi módosulás? És mi volt ez a módosulás? Mit kérdezett kétszer, és mit kérdezett egyszer? Így van. Így van. Így van. Ugye kétszer azt mondta, hogy szeretsz engem, és ugye az első kérdés pedig az volt, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. Jobban szeretsz engem ezeknél. Ugye tudjuk, hogy ez Péternél mire vonatkozott, de Jézus most is megkérdezi tőlünk, jobban szeretsz engem, és sorolhatná mindenki magának a rossz szokását, a bűnét, amelyről tudja, hogy az Isten nem hagyja jóvá. Kit szeretsz jobban, ezt vagy engem? De menjünk a második ismérvhez, és a második ismérvet János első leveléből szeretném, hogyha felolvasnánk, János első leveléből, a 4. fejezetből olvassuk el a 19-től terjedő verseket, a 19-től a 21-ig, és utána majd az 5. fejezet első versét, ez így 4 egymást követő Biblia vers. Nézzük meg, mit mond az ige. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. És a következő az 5. fejezetnek, az első verse pedig így hangzik. Az 5. fejezet első verse. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És figyeljük, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Az ember alapvetően szereti a testvérét. Ugye alapvetően szereti. Ugye ebben is vannak szörnyű eltorzulások. Soha nem felejtem el. Vannak ilyen történetek, biztos ti is vagytok, hogy egy-egy párbeszéd, egy-egy történet úgy az ember lelkébe úgy bele van vésve. Soha nem felejtem el, még az első munkahelyemen mentünk föl, ugye külön busz vitt föl a hegyre bennünket, mentem föl, és az egyik kolléganő panaszolta, hogy neki van 2 gyereke, és a nagyobbik egy kislány, és már a kislány olyan 4-5 éves forma lehetett, már kicsikét nagyobbacska volt, tehát nem 1-2 éves volt, amikor megszületett a kis testvére, és első pillanattól kezdve gyűlölte a testvérét. Már eleve azt mondta, hogy hagyják ott a kórházban, ne hozzák haza. És utána, amikor otthon volt, azt mondja, hogy soha nem játszott a kis testvérével. Az könyörgött neki, játsszál velem, minden úgy lesz, ahogy te akarod. Ismerjük ugye a gyerekeknél, hogy ugye általában a gyerekek szeretnek ilyen. Úgy lesz, ahogy te, nem volt hajlandó. És ez az anyuka azt mondta, hogy az életének a legnagyobb fájdalma, hogy ez a 2 gyerek nem szerette, nem a kicsi, hanem hogy a nagy nem szerette a kicsit. Na most hadd kérdezzem meg, hogy szerintetek az Isten mit érez akkor, amikor mi egymást nem szeretjük? Mi annyira könnyen veszük ezt a kérdést, hogy egymást szeretni. Annyira könnyen veszük ezt a kérdést. De szeretném azt mondani, hogy az üdvösség elnyerésének a feltétele. Miért? Emlékeztek rá? Nem túl régen. Olvastunk egy idézetet, beszéltünk egy gondolatról, egy Ellen White idézetet olvastunk, és mi volt ez az idézet? Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Milyen költözködésre? Igen, ugye a földről a mennybe. Készüljetek a költözködésre. És mit mond? Hogy kell készülni? Tanuljátok meg a legszebb éneket. És mi volt ez? Mit olvastunk? A legszebb ének az egymáshoz való szeretettel szólás. És mit mond? Miért? Mert a mennyben a lakosoknak ez a dolga, hogy egymás áldására, épülésére, szeretetre, erre vagyunk teremtve. És az üdvösség elnyerésének ez a feltétele. Szeretném megkérdezni, hol és mikor tudjuk megtanulni ezt a szeretetet? Hol és mikor? Itt és most. Hadd kérdezzem meg, megszoktuk magunkat nyugtatni? Szeretem a feleségemet, szeretem a férjemet, szeretem a gyerekemet, mit föl nem áldozok értük. De szeretem az én ellenségemet? Szeretem? Hadd mondjam, az egyesek irányába mutatkozó szeretet, akármilyen nagy szeretet, az nem más, mint önzés. Ha én nem szeretem a többi embert, amit egyesekre, a szeretetet csak egyesekre irányítom, az Isten mindannyiunkat kivétel nélkül szeret, az ellene lázadókat, az őt keresztre feszítőket, de az Isten tükröt akar tartani elénk. Mit teszünk azokkal, akik bennünket bántanak, lenéznek és megvetnek? Miért fontos ezt most a végidej, mindig fontos volt megtanulni, de miért fontos ezt a végidején megtanulni? Hadd kérdezzem meg, a végidején milyen helyzetbe fog kerülni Isten népe? Igazságosan fog vele a világ bánni? Hát ti vagytok azok, akik az Isten szavához hűségesek vagytok, hát becsben tartunk benneteket? Ugye direkt éleztem így ki, a pont az ellentetje lesz. A legnagyobb igazságtalanság fog történni, ami csak létezik. Ha mi most azért, mert a sorban állásnál elém tolakodott, mert azt pletykálta rólam, hogy mi ezt nem tudjuk, nem úgy, hogy örömmel elviselni, de legalább szó nélkül elviselni, bocsánat, hogy ezt mondom, már sokszor idáig kell, hogy menjen a dolog, akkor mit tennénk ebben az időben? A gyűlölet, a harag, az indulat ott tombolna bennünk, és Isten nem tudna bennünket megmenteni, mert Jézus mit keres az övéiben? Az ő lelkületét, az ő jellemét keresi bennünk. Igen, hatalmas dolog. Ha mi őt szeretjük, akkor ez abban mutatkozik meg, hogy tudom-e igazából szeretni az embereket, tudom-e az ellenségemet is szeretni. Lehetne még erről is több mindent szólni, de menjünk tovább, és nézzük meg a harmadik ismérvet, hogy mi szeretjük-e igazából az Istent. A zsidókhoz írott levél 12. fejezet 3. versét lapozzuk fel. A zsidókhoz írott levél 12. fejezet 3. verse a következőt mondja. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Mit jelent ez az igen? Nagyon sok mindent elmond. De mit mond? Ember, gondolkodj azon, hogy Jézus milyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől. És miért kell ezt nekünk végig gondolni? Hogy mi is el ne csüggedjünk, amikor ugyanolyan nehézségek, vagy visszavonom, hogy ugyanilyen, csak ahhoz hasonló nehézségek érnek bennünket, mint amit Jézus kellett, hogy elszenvedjen. Szeretném megkérdezni, hogy tudom, hogy nagyon balga a kérdés, de azért fölteszem, hogy mi örömmel szenvedünk-e Jézusért? Örömmel szenvedünk-e Jézusért? Tehát, hogyha hátrányos helyzetbe kerülünk, ha kigúnyolnak bennünket a mi hitünkért, hogyha háborúságokat kell elszenvednünk igaztalanul, mi ezt tudjuk-e örömmel fogadni? Mit mond a hegyi beszédben Jézus? Örömnek tartsátok, boldogok vagytok, ha háborgatnak, kergetnek, gyaláznak titeket az én nevemért. Hadd mondjam, ha ezeket az élethelyzeteket nem tudjuk így elhordozni, ha nem tudunk áldozatot hozni örömmel Jézusért, akkor mi igazából nem szeretjük őt. Akkor igazából nem szeretjük. Áldozathozatal. Jézusnak az egész élete egy áldozathozatal volt. Kiért? Értünk. Mi hogy viszonyulunk emberekhez, amikor áldozatot kell hozni értük? Milyen gyakran elhárítunk dolgokat, ugye? Megtanultunk-e igazából szeretettel a mi életünket áldozatul adni, ugye, emberekért? Hadd mondjam, ez is egy fokmérője annak, hogy mi igazából szeretjük-e Istent. Olyan érdekes, Jézus mit mondott? A szolga nem nagyobb az ő uránál. A szolga nem nagyobb az ő uránál. Ha Jézust ilyen élethelyzetek érték, és Jézusnak az egész élete egy önfeláldozás volt, akkor mi zúgolódjunk azért, hogy az Úr bennünket is érte való szenvedésre és az áldozathozatalra szólít fel. Ki az, olyan érdekes, Ellen White egy helyen azt írja, hogy ki az, aki úgy akar az ő ura örömébe lépni, hogy ne osztozna az ő vele való szenvedéseiben is. Ki az? Hát mi sajnos sokszor ezt az utat szeretnénk inkább választani. És nézzük meg ezek után az utolsó ismérvet, mert ez az ismérve, a negyedik ismérv is nagyon-nagyon-nagyon fontos, és olvassuk el János evangéliuma 14. fejezetéből, olvassuk el a 28. verset. János evangéliuma 14. fejezet, 28. verse a következőt mondja. János 14.28. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az atyához, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Nagyon érdekes ez az ige. Miért mondja ezt Jézus, hogy ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az atyához? Ez miféle ismérv az ő szeretetével kapcsolatban? Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az én atyámhoz. Hát nem az a szeretet a tanítványok részéről, és hát Jézusunk, hát maradj itt velünk. Hát ugye, ahogy Péter is átkarolta Jézus lábát, és dehogy akarta, hogy elmenjen onnan. Tehát akkor miért mondja ezt? Jézusnak az a jó, ha visszamegy, így van, hogy nem kell tovább itt szenvedni, ugye az emberiségnek ezt, így van. De nézzük meg, János 14.3-at veszítsd ki, hogy megértsük igazából, hogy Jézus miért mondta ezt, hogy ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondom. Miért? Mert előtte való néhány gondolata, amit mondott Jézus. Ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát Jézus mit ígért meg? Hogy ő most itt emberi formában nem marad itt, hanem elmegy. Elmegy, de mit ígért meg? Visszajön. Tehát, ha mi igazából szeretjük Jézust, akkor a mi életünknek az összes reménye, legfőbb reménye Jézus visszajövetelébe fog összpontosulni. Akkor örömmel várjuk az ő eljövetelét. Igen ám, de mit tegyünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy ugye az életben, bocsánat, kétféle nézet is van ilyen értelemben, mert emberek fiatalabb korban, ráadásul ugye sokan azt mondják, hogy hát jó, jöjjön Jézus, de még először hadd legyen az életemben ez, még ezt is megvalósítani, még azt is megvalósítani, akkor kit szeretünk jobban? De ugyanakkor nézzük meg, hogy van egy másik nézet is, amikor valaki azért várja nagyon Jézus eljövetelét, mert már annyira sok ebből a földi életből, nem is igazából az Isten iránti szeretetből, nem a bűngyűlölet és az Isten iránti szeretet. Soha nem felejtem el, egyszer külföldön volt egy nagy konferencia, és ott voltam, és egy előadást hallottam egy holland testvértől, és be kell, hogy valljam, hogy borzalmas hatást tett rám a gondolat, amit mondott. Elkezdte ecsetelni, hogy mennyire jó lesz, amikor Jézus visszajön, és az örök élet. És elkezdte mondani, hogy miért lesz az jó. Elkezdte mondani, hogy ott már akkor nem kell gázszámlát kifizetni. És elkezdte ezeket a dolgokat mondani. És én tényleg rosszul voltam ott, hogy hát ezért várom az örök életet, hogy a rezsiköltségem ott ne legyen nagy, értjük, meg ne legyen hideg. Hogyha nem az Isten iránti szeretetből azért, hogy ővel egy állandó, élő szeretet közösségbe legyek, akkor az az ember úgy jár, ahogy Ámos próféta mondja, hogy miért kívánjátok az Úr napját. Ez olyan lesz a számotokra, mint hogyha valaki az oroszlán elől fut, és a medve rábukkan. Mit csinál? Széttépi. Vagy pedig valaki befut a házba, a kezét a falhoz támasztja, és a kígyó marja meg. Tehát azt hiszi, hogy megmenekül, és közben pedig az a véget jelenti. Ha csak ilyen indítékból várom Jézus eljövetelét, akkor azok között leszek, akiknek Jézus azt mondja, hogy soha nem ismertelek téged, mert élő és szeretett közösséged nem volt velem. Igen, ha nem szeretjük őt, akkor hiába mondjuk a szánkkal, hogy jöjjön el a te országod, nem fog elismerni bennünket az övéinek. És van egy harmadik csoport is, akik szívből várják ugyan Jézus visszajövetelét, de félnek az előtte levő nyomorúságtól. És ez meghomályosítja az Isten iránti, az ő Jézus visszajövetele iránti szeretetet. Na erre mit mondhatunk? Erre János első levele 4. fejezetéből olvassunk el egy igét. János első levele 4. fejezet 18. verse. Nézzük meg, mit mond. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Figyeljük! Azt mondja, hogy a szeretetben nincs félelem. Ha eljutok az Istennel való szeretet közösségre, akkor mi lesz bennem állandóan? Hogy Uram, Te, akivel ebben az életben itt együtt jártam, aki a te szeretetedben annyiszor megmutattad a te mentő hatalmadat, meg fogsz menteni engem a nyomorúság idején is, mert a te ígéreteid igenek és ámenek, mert a szeretetben nincs félelem, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hadd kérdezzem meg, például János apostol, bocsánat, egy kérdést szeretnék föltenni. Hogy fejeződik be a Biblia? Milyen párbeszéddel? Igen? Ámen, így van, ámen. És mire mondja azt János, hogy ámen? Mert Jézus mit mond? Bizony, hamar eljövök. Figyeljük, így kezdtük az ige hirdetést, hogy Jézus és János párbeszédét olvastuk. Az utolsó párbeszéd hogy hangzik? Jézus megjelenik ugye ott a Pátmosz szigetén Jánosnak, és mit mond? Bizony, hamar eljövök. És erre mit mond? Ámen. Mondja János, bizony, jövel Uram Jézus. Ámen, bizony, jövel Uram Jézus. Miért? János apostolnak nem voltak szenvedései? Ő volt az egyedüli, aki természetes halállal hal meg. De mit csinálnak vele? Forró olajba mártják. Utána az Isten kegyelméből életben marad. Utána száműzik Pátmoszra. De ő nem fél a szenvedéstől, hanem mit mond? Jövel Uram Jézus. Nem a szenvedés elől akart menekülni, amikor várta Jézus eljövetelét, hanem vágyódott arra a boldog találkozásra, amiről Ézsaiás próféta így mond, hogy majd így fogunk kiáltani, bárcsak mindannyian így kiálthatnánk, hogy ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. Rengeteg ígéret szól azoknak, akik az Istent szeretik. Rengeteg ígéret szól a Bibliában azoknak. Nem is olvasom föl, kiírtam egy pár igét, talán csak egyet a legismertebbek közül. Akik az Istent szeretik, minden javukra van. De tele van a Biblia ígérettel azoknak, akik őt szeretik. Csodálatosabbnál csodálatosabb ígéreteket olvasunk. Oltalom az ő számukra, boldogságot jelent, öröm. Tele van a Biblia ígérettel az Isten szerető ember számára. De én befejezésül azt a kérdést szeretném föltenni, hogyha mindezeket megvizsgálva, amiről most beszéltünk, és önvizsgálatot tartva, azt látjuk, hogy a szeretetünk még nem teljes az Isten iránt. Akkor mit tudunk tenni? Mit mond Jézus? Mi a legnagyobb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat, ugye a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. De mit tehetünk akkor, hogyha azt mondja, hogy hogy szeresd. És én még mindig úgy érzem, hogy igen, ez még nem tökéletes ez a szeretet. Ki tudjuk-e magunkból mindezt sajtolni? Ki tudjuk-e ezt préselni magunkból? Nem. Mert ha azt mondja, hogy ne lopj, erre még azt lehet mondani, hogy akarat erővel mondjuk az ember meg tudja állni, hogy mondjuk ne vegye el a másikát. Jó, hogy az még mindig nem a te törvény betöltése, de az, hogy szeresd, ezzel mit tudunk kezdeni? Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az az, hogy csak kérdezem, ebben a földi életben, hogy tudunk egy embert megszeretni? Mikor tudunk igazából megszeretni? Mi a feltétele? Meg kell ismerni. Ahhoz, hogy megismerjem, ahhoz mi szükséges? Kapcsolatot tartani, időt tölteni vele, megismerni a gondolatait, ugye? Megismerni a gondolatait. Igen, együtt lenni vele, így van. Akkor tudom igazából megszeretni. Ez az én részem, az egyik része. De mi a másik része? És én úgy érzem, és hogyha csak ezt az egy gondolatot visszük el, ha többet nem vinnénk el, akkor arra kérek mindenkit, hogy ezt jegyezzük meg, ezt a gondolatot. Mit tegyünk, ha úgy érezzük, hogy nem teljes a szeretet? Imádkozzunk Istenhez, hogy adjon szeretetet a mi szívünkbe ő iránta. Olyan ritkán szoktuk mi ezt imádkozni. Hoztam a Jézushoz vezető utat, csak kívülről említem meg az idézetet. Azt mondja, hogy Istent magadtól sem nem tudod szeretni igazából. Mit mond, hogy milyen a bűn által megrontott emberi szeretet? Még az igazi viszont szeretetre se képes az ember önmagától. Azt mondja, hogy a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ilyen az emberi szeretet, mondja Hózseás próféta. Éppen ezért mit kell tennünk? Kérni Istentől, hogy ő formálja át a mi szívünket. Adjon a mi szívünkbe szeretetet ő iránta, hogy ezzel a szeretettel tudjuk őt igazából viszont szeretni. És mikor tudjuk ezt igazából kérni? Ha megértjük azt az ő mérhetetlen irántunk való szeretetét, hogy ő ebből adni akar nekünk. Mert hadd kérdezzem meg, amikor mi visszautasítjuk az ő szeretetét sokszor az életünkben, akkor ő hogy válaszol rá? Szeretettel. Visszautasítom az ő szeretetteljes közeledését és késztetését, és ő nem elvet, hanem szeretettel válaszol, és újból von a szeretet kötelékeivel. És ezt a szeretetet csak is tőle tudjuk megtanulni, tőle tudjuk elnyerni, de biztosak lehetünk benne, ha mi erre vágyódunk, ha mi erre ezt kérjük tőle, és valóban megtesszük a mi részünket úgy is, hogy időt töltünk vele, a gondolatainkban ott van, olvassuk az igét. Kimunkálja bennünk, hogy megvalósuljon az első és legnagyobb parancsolat, hogy őt fogjuk szeretni mindenek felett, teljes szívből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből. És ezt kívánom mindannyiunknak, az ő végtelen kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te végtelen szeretetedért. Urunk, te látod, hogy mi ezt nem tudjuk igazából megérteni és felmérni, ezt a szeretetet. Urunk, tudjuk, hogy egy örökké valóságon keresztül is ennek a mélységeit fogjuk majd tanulni és nézni és látni, és akkor sem fogunk tudni soha ennek a végére érni. Urunk, mi ezt a szeretetet nem tudjuk igazából sem megköszönni, sem viszont szeretni nem tudunk téged úgy, ahogy azt kellene, ahogy lehetne, ahogy azt te elvárnád. De Urunk, kérünk téged, tanítsál meg bennünket szeretni. Urunk, tudjuk, hogy ez az első és legfőbb parancsolat, de te látod, hogy magunktól nem vagyunk képesek ilyen szeretetre. Istenünk, te munkáld bennünk ezt a szeretetet. Te ébresztél igazi szeretetet te irántad, olyan szeretetet, amely minden rossz szokás, minden megkötődő bűn fölé emel bennünket. Urunk, kérünk, segítsél nekünk a te erőd által, hogy a szeretetünk az ne csak szavakban álljon, hanem az életünk tudja tükrözni azt, hogy mi valóban téged szeretünk ebben a földi életben a legjobban, senkit nem helyezünk eléd. És még egyszer köszönjük, Urunk, hogy nem magunktól kell erre eljutni, ha mi vágyódunk erre és könyörgünk te hozzá.
kimunkálódott.